Ami segítségünk, állítatunk megáldása jön Istentől, ami atyánktól, aki teremtette az eget és a földet. Gyertek és imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, azt a szomjúságot, amivel a szarvas igyekezik a forráshoz, amikor annak eljön az ideje. Most ebben az órában mi is úgy gondoljuk, hogy eljött a felfrissülésnek az ideje, és úgy vágyakozunk most a te szabad után, mint a szomjas szarvas a hűs forrás után. És kérünk téged, hogy ha tudjunk most ebben az órában így rád figyelni, kitárni a mi szívünket, megnyugodni, és szeretnénk, hogyha a te ígéd segítene bennünket, utat mutatna. Kérünk téged, hogy jöjj velünk, és adj nekünk figyelmet, adj nekünk rádfigyelés, adj nekünk szomjúságot. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai reggelen a Prédikátor könyvének második részéből, a második rész 12. versétől olvasom a 26. versig terjedő szakaszból. Így szól Isten igéje. Azután arra törekedtem, hogy meglássa, mit ér a bölcsesség, meg az esztelenség és az oktalanság, és hogy mit tesz az az ember, aki a király után következik. Csak azt, amit előbb is tett. Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél. A bölcs ember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétben botorkál. De arra is rájöttem, hogy ugyanaz lesz a sorsa mindegy gyükűnek. Ezért azt gondoltam magamban, ha az én sorsom is az lesz, ami a bolondé, akkor mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok? És ezt mondtam magamban, ez is hiába valóság. Bizony a bölcs emberre sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Mert mindaz, ami megtörtént, feledésre megy az eljövendő időben, és a bölcs is meghal, a bolond is. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt. Hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más emberre kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e, vagy ostoba. És mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberre kell hagyni a vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt? Hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta a szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik-kiszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan kiéhetik, és ki lehet vígan nélküle. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad, a bűnös pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Kedves testvérek, ha egy könyvet a kezünkbe veszünk, akkor szinte már a címe alapján tájékozódni tudunk legtöbbször arról, hogy mi is a könyvnek a tartalma. A cím az összefoglalja többnyire azt, amiről a könyv szól. Ha csak néhány ismertebb könyvre gondolunk az olvasmányainkból, mint a bűn és bűnhődés például, vagy az aranyember, vagy a rejtelmes sziget, vagy a rokonok, vagy a háború és béke, Ezek a címek nagyjából összefoglalják, hogy mire is számíthatunk ebben a regényben. Máskor egy-egy személy adja meg a kulcsot, egy személyről szól a könyv, a regény, milyen például a Tom Sawyer, vagy az Égető Eszter, vagy az Édes Anna. És vannak olyan címek, amelyek kicsit elvontabbak, amikor nem lehet egyből rájönni, hanem szimbolikusak, valamilyen szimbolika jelenik meg, ilyen például az 1984, vagy a zaphegyező, vagy az ajtó, vagy a semmi című regény. Ez utóbbi egy dán regény, ami kamaszokról szól. Néhány héttel ezelőtt Magyarországon járt a szerzője, Jan Tenner, és egy olyan problémakörről ír ez a Semmi című regény, ami egyszerre botrányos is, megdöbbentő is, és az áldozat is megvan benne. Csak képre mutatom, lehet, hogy valakinek így ismerősebb ez a könyv, ez egy ilyen nagyon karakteres színű és tartalmú könyv. Ennek az első mondata így hangzik. Pierre Anton aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, hogy nincs értelme semminek. Az elején elmondja az író, hogy nagyjából miről is szól ez a könyv, és ezzel a kicsit hosszabb bevezetővel érkezünk meg a mai témánkhoz, a Prédikátor könyvéhez, hiszen a Prédikátor könyve a Szentírásnak egyik legérdekesebb, vagy talán legtitokzatosabb, leginkább megfejthető könyve, amit most kezdtünk olvasni a Bibliaolvasó kalauzban. Itt nem támasztja alá azt a feltételezést, amit mondtam, az eddigi állításaimat, de nevéből nem következthethetünk a könyvre, Prédikátor könyve, sokszor még teológusok is eltévesztik, és azt mondják, hogy Prédikátorok könyve. Azt tartalmazza, hogy egy személy, a prédikátor prédikál, bölcsességeket mond, olyan szövegeknek a gyűjteménye ez, ami ezt tartalmazza, és ami egy-egy prédikációnak is beillik, vagy annak a tartalma lehet. Első, sőt második hallásra is elég megdöbbentő a könyvnek az alapvetése, ami a mai igényben is többször előjött. Az alaptétele az, hogy minden hiába valóság. Azaz a semmi birodalmában vagyunk, semminek sincs értelme, azaz minden hiába valóság. Ezt Ady Endre úgy fogalmazza meg, hogy batyum a legsúlyosabb nincsen, utam a nagy nihil a semmi, a sorsom menni, 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 és álmom az Isten. És a hiába valóság érzéséhez mi is kapcsolódunk többféleképpen is, talán az életünkben, még a munkánkban is, de nagyon részletesen lehetne ezt elemezni, vagy beszélgetni arról, hogy mi az a munka, amit mi is, hogy mi az a tevékenység, mi az a dolog az életünkben, amit mi is hiába valónak gondolunk. De a legtöbbször ilyesmikre gondolunk, amikor ez a téma előjön, hogy hiába valóság. Valamit csinálunk, és úgy érezzük, hogy ennek nincsen semmi értelme, vagy nem volt értelme, amikor később tekintünk rá, hogy azt mondjuk, hogy hát nincs értelme. Vagy valami, aminek láttuk az értelmét korábban, de most már nem látjuk az értelmét. Korábban volt, de elvesztette az értelmét. Aztán van olyan, ami tönkre megy. Ember csinál valamit hosszú ideig, és az egyszer csak tönkre megy. És azt mondja az ember, hogy hát ez hiába valóság volt, vagy fölösleges volt. Vagy láttunk valamit, aminek láttuk a hasznát, de elveszítette az értékét. Ilyeneket sorol fel itt a prédikátor is. Magát prédikátornak nevező valaki, aki Izrael királyának mondja magát, így olvassuk az első fejezetben, én a prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben. Ezért sokan Salamonnal azonosítják. Maga írja le, hogy amit az ember véghez visz a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ezt mondja a bölcsességre is, az ismeretnek a megszerzésére is, és A második fejezetben a gazdagságot elemzi az előző részben, majd az élvezetekről beszél, amit az ember megél az életében. Majd a munkára, a megszerzett és felhalmozott dolgokra is azt írja, hogy hiába valóság. Mindebben van egy ilyen kőkemény realizmus, amivel nagyon reálisan látja az életet, vagy azt is mondhatjuk, hogy egy kicsit materiális, materialista gondolkodás, hogy ami elveszik, annak nem biztos, hogy van értelme. Több olyan lelkésszel beszélhettem életem során, akik megélték a második világháborút, és elmondták nekem, így személyesen is, hogy milyen veszteség volt az, amikor odaért a front a faluba, és látták pusztulni a saját értékeket. Nagyon belébívódott az a kép, amit az egyik idős lelkész elmondott, hogy ott nagyon szép könyvtára volt, tele volt egy fal könyve, mint általában a lelkészeknél, és mondta, hogy egy pillanat alatt ez a könyvtár eltűnt a front megszállás alatt. És hát aztán újraépült valakinek az élete. És elgondolkodtam, hogyha nekem, vagy bármelyiknek a kedvenc könyvespolca, vagy szekrénye, vagy bármi az otthonában, egyszer csak így egyik napról a másikra eltűnik, akkor hogyan élném meg, milyen nehéz lenne, milyen fájdalom lenne bennem. Mondjuk egy másik példát, kecskeméti szolgálatom alatt látogattam egy város részben időseket, és elmentem Jó Erzsike nénihez, aki egy nagyon kis házban lakott, egy ilyen kis szobakonyhás lakásban, és egy olyan város részben, ahol mellette már nagyobb házak nőttek, és modernebb házak voltak. De ő ebbe a kicsibe lakott, és rámutatott ma is emlékszem, hogy kinézett a konyhából, rámutatott a szomszédos házra, egy három emeletes nagy ház volt, modern ház volt, és azt mondta nekem, Jó Erzsike néni, tiszteletes úr, ezt is itt kell hagyni, meg azt is itt kell hagyni. Ezt egy nagyon egyszerű bölcsességgel fogalmazta meg, hogy igen, minden hiába valóság, mert mind a kettőt itt hagyjuk a földi életünk után. Mennyire adható, mennyire örökölhető a szellemi vagy anyagi örökség? Ezt a kérdést is felteszi számunkra ez a könyv. És a hiába valóság itt kettős értelemben jön elő. Egyrészt, ahogy mondtam, materiális értelemben a felhalmozott érték, mindaz, amit mi értéknek tartunk, vagy értéknek vélünk, vagy a társadalom értéknek tart, abból mi marad? Itt a prédikátor azt veti fel, hogyha más örökségébe kerül az a anyagi vagy szellemi dolog, akkor mi értelme? Azt mondja rá a prédikátor, hogy hiába valóság. A másik pedig inkább egy ilyen filozófiai értelem, ami nem a materiális dolgokhoz kötődik, hogy amivel az ember az élet értelmét keresi. Itt a hiába valóság inkább a dolgoknak az értelmére, lényegére kérdez rá. Sok történetet tudnánk felsorolni a történelemből is, és a saját életünkből is, ami erről szól. A hiába végzett munkáról. Nekem is van egy ilyen jelenleg is az életemben egy ilyen hiába valóvá munka. Nyilván tudjátok sokan, hogy a Szentföldre készültünk a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt is. Ez egy hosszú előkészítő folyamat volt, ennek a szervezése, meg a konkrét adminisztratív része, és hát ez út meghiúsult, és most utalgatom vissza majd a héten a befizetett összegeket, és hát így számomra is ez a munka hiába valónak tűnt. Tehát volt egy munka, aminek az az eredménye az ismert viszonyok miatt nem valósult meg. És a hiába valósággal szemben az értelmet szoktuk felhozni, hogy a hiába valósággal szemben az értelem van, de itt a prédikátor azt mondja, hogy még ez sem tűnik igazi megoldásnak. Az itt látható, vagy itt található kifejezés a héberben egy olyan karakteres kis szócska, ez a hébel szó, ami felhőcskét, párát, tűnékeny dolgot jelent. Olyan, ami most van még, mint talán a ködít körülöttünk, de aztán eltűnik egy pár perc múlva. Maga az Ábel szó is ebből a névből van, és nyilván utal arra, hogy Ábel is az első gyermek is ilyen gyorsan tűnt el a világból. És nagyon sok helyen ír erről a Szentírás, Jakab levele, az életet mondja, azt mondja, hogy a ti életetek olyan, mint az a felhőcske, egy kis ideig látszik, aztán eltűnik, az élettel azonosítja. És ezzel szemben van a Héberben az a szó, ami a lelket jelenti, az Istennek a lelkét, a szellemét, a kilégzését, hogy beleleheli az ember lelkét, az Isten lelkét az emberben a teremtéskor, és ez a kis párának tűnő könnyű dolog, ami eltűnik, és az Istennek a lelke, ami viszont tartós és megmarad, ezek ugye ellentétben is állnak egymással. Ha még egyszerűbb képet szeretnék használni, édesapám szavai jutnak eszembe, amikor kiskutyánk született, akkor mindig egy párat megőriztünk, és olyan kicsi volt a kutya, hogy elfért még az öklében. És emlékszem a mozdulatára, amikor úgy megfogta a kiskutyát, közelemelte az arcához, és így szinte neki szegezte a kérdés, hogy mi végre való vagy te? Miért vagy te? Ki vagy te? Ez a kis kutya, amit össze tudna szorítani, még olyan kicsi. Mi végre való vagy te? Egy pillanat alatt eltűnhetne. Ebben is az ideig valóságot, a törékenységet fejezi ki a Szentírás ezzel, hogy a hiába valóság ezt a tűnékenységet jelenti. És ez is volt talán édesapám mondata mögött is, hogy hát én most meg is ölhetnélek, elpusztítatnálak, de nyilván nem tett ilyet. És azért is lehet az ember munkája fölösleges, hiába való, mert azt az örökséget, amit hátrahagy, azt nem tudja befolyásolni. Hát akkor mit kezdjünk ezzel a szóval, mit kezdjünk ezzel a kifejezéssel, ezzel a könyvvel, ami azt mondja, hogy sok minden hiába való az életünkben, mi ennek a feloldása? Váltsunk az Új Szövetségre, és mondjuk azt, hogy hát az Új Szövetség szemlélete már egészen más. Jézus eljövetele, kereszthalála, feltámadása, minden hiába valóságot eltöröl. Úgy van értelme az életünknek. Cigány missziós úton voltunk teológusokkal nemrég, és nagyon megragadott egy asszonynak a bizonyságtétele, megkérdezte a vezetőnk, hogy hogyan lehet Istennel élni, hogyan jött ez az életébe, egyfajta bizonyságtétel. És az asszony ezt válaszolta nagyon frappánsan, és nem tudnám milyen frappánsan megfogalmazni, hogy azt mondja, hogy hogyan lehet Istennel élni? Csak Istennel lehet élni. Hogyan lehet Istennel élni? Csak Istennel lehet élni. És ebben benne volt az egész élete, hogy mindaz, amit korábban csinált, az inkább ezt a hiába valóságot szolgálta. És benne van az igazság is, hogy amit minden nihilnek, semminek és hiába valónak a feloldása, az Isten jelenléte dönti el az életünknek a mienségét. Hogy mennyire van ott Isten az életünkben. Ő határozza meg az életünket. Ha ő jelen van, akkor értelmessé és értelmezhetővé válik az életünk. És akkor a leghétköznapibb cselekedetünk is lehet szakrális. Lehet Isten jelenlétében más lesz a hétköznapi cselekedetünk is, akár egy találkozásban, vagy egy étkezésben. Így fogalmazza meg a prédikátor ennek a fejezetnek a végén, ki ehetik és ki lehet vígan nála nélkül. És amikor azt mondjuk egy étkezés elején, hogy jöjj el Jézus, légy vendégünk, akkor ez nem csak egy szokás, nem csak arra utal, hogy egyébként az ételt úgy gondoljuk, hogy tőle veszük, vagy tőle kapjuk valamilyen módon, hanem mássá válik az étkezés, mássá válik az a hétköznapi cselekedet, hogyha Isten ott jelen van. És tudjuk, hogy van olyan étkezésünk, amit bekapunk, nem is emlékszünk rá, vagy akár közben telefonálunk, vagy rendezgetjük a dolgainkat, és más az, amikor átadjuk magunkat annak, hogy most akkor eszünk, akár liturgikusan, akár nem, és ott van Isten jelen abban a közösségben és abban a beszélgetésben. És hozzátehetjük azt is, hogy kiszenvedhet, kiérezhet hiába valóságot, kilátástalanságot, akkor, ha Isten nincs jelen az életében. Érezhet. De milyen más, hogyan fordul meg a hiába valóság, a kilátástalanság, hogyha Isten jelen van az életünkben. És olyan jó, hogy Isten lénye betöltheti az életünket, ezt a hetünket is, ha ezt az elkövetkező időszakot, amit egyébként is ilyen nehezebbnek gondolnak a pszichológusok, jön az ősz, a tél, olyan jó, hogy Isten az ő személyével betölti az életünket, és ennek az asszonynak a szavai átjáratják az életünket, hogyan lehet Istennel élni, csak Istennel lehet élni. Én kívánom azt, hogy így élhessük meg a munkánkat ebben a következő időszakban is, még én is a visszautalásokat. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy ez a könyv, ez egy nagy felkiáltó jel lehet az életünkben, hogy igen, vannak hiába való dolgok, amikre törekszünk, és lehet, hogy ezek a hiába való dolgok sokkal jobban meghatározzák a hangulatunkat, az érzéseinket, a hitünket is, mint az a gazdagság, amit te adsz nekünk a te szabadban, a te ígédben, a te jelenlétedben, és olyan jó, hogy a te jelenlétedben, a megváltás fényében másképpen tekinthetünk erre a nagyon sok felől nyomorgatott világra, a háborúkkal és rossz hírekkel teli hétköznapjainkra is. Kérünk téged, hogy ezen a héten is a te jelenléted határozza meg a mi munkánkat, a mi motivációinkat, hogy te velünk vagy, és velünk jössz erre a hétre is. Áldást kérünk a zsinat munkájára is, és áldást kérünk a mi munkánkra is erre a hétre. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.